Sziasztok! Ez a Road Movie Podcast. Utazz velünk két hetente egy órán át, hiszen itt van minden, ami utazáshoz, kalandhoz vagy világjáráshoz kapcsolódik. A Road Movie neked szól. Ha már úton vagy, társad leszünk. Ha még csak utazni készülsz, inspirálunk, mert tudjuk, hogy elindulni nem mindig könnyű. Tarts velünk, és ajtót nyitunk a világra! Az adásokhoz kapcsolódóan még több tartalmat találsz a Road Movie közösségi oldalain, ahol cikkekkel, Road Movie live beszámolókkal és csak a Road Movie hallgatók számára elérhető ajánlatokkal is várunk. Ha már hallgatsz, kövess is minket! A Road Movie Podcast kiemelt támogatója, a biztonságos utazások szakértője, a CserRisk utasbiztosítás, illetve az emlékek őrzője a CEVE, aki gondoskodik arról, hogy a Road Movie vendégeinek és műsorvezetőjének kalandjai kézzelfogható formában is életre keljenek. A mozi elindult, jegy a zsebedben, tarts velünk! Road Movie, a te utad!
Sziasztok, utazók, útrakészülők és a világ iránt érdeklődő hallgatóink! Ez a Road Movie Podcast 6. évadának 9. vagyis karácsonyi extra adása. Én Molnár Péter vagyok, a Road Movie Podcast alapítója és műsorvezetője. Hát ugyan az előző adás végén ígértem, az idei őszi Road Movie nem ért véget a 8. adásnál, mert úgy is mondhatnám, hogy karácsonyi ajándékként hoztunk a falra egy extra adást is, ami tematikája miatt is tökéletesen illik az alkalomhoz és persze az időszakhoz is. A mai Road Movie ugyanis egy olyan országról fog szólni, ami minden jel szerint az idei téli egzotikus utazások sztárja lesz, ez pedig Omán. A sokak által ismert, de eddig kevesek által látogatott közel-keleti szultánságba ugyanis már Budapestről is el lehet jutni, közvetlen charterjárattal, vagyis átszállás nélkül mindössze 6 óra alatt. Hogy aztán a mindig tökéletes 30 fokos nyárba csöppenjünk, a régió egyik legváltozatosabb és legbiztonságosabb országába. A beszélgetés azonban nem csak ettől ígérkezik érdekesnek, hanem a vendégek miatt is. Itt van ma velünk Termes Nóra, az IBUS hálózati és marketing igazgatója, akinek egyébként ezt a karácsonyi adást köszönhetjük, illetve Pap Gergő, vagy ahogyan talán ismerősebb, Pimasz úr, aki Nórával együtt személyesen vett részt az IBUS első járatának az útján Ománba. Így első kézből osztják meg friss élményeiket, na meg persze Gergő azt is, hogy a Pimasz úr karaktere hogyan érezte magát egy társas úton, ahol aztán lehet topzódni a neki említést érdemlő szituációkban. Nóra, Gergő, sziasztok!
Hello, Péter!
Szia!
Ez a fa alá hoztó, hogy hoztad te, Nóra, köszönjük szépen ezt az adást, és ugye azt mondom, hogy 10 napja körülbelül érkeztetek vissza Ománból, tehát elég frissek az élmények, amikről ma fogunk beszélgetni.
Pontosan egy héttel ezelőtt.
Ugye Nórát már talán ismerik a Road Movie hallgatók, néhány adással ezelőtt beszélgettünk már, ugye akkor az utazási iroda versus saját szervezési utaknak az előnyéről, hátrányairól. Gergő veled még ugye itt a Road Movie-ban nem találkozhattak, vagy nem találkoztunk. Te hogyan csöppentél bele ebbe a történetbe? Tehát hogy kerültél te az IBUS Ománba? Mert ez nekem is meglepő volt, hogy Nórától tudtam, de talán akik most hallgatják.
Igazából egy közös ismerősünk, Kufár Robi kért fel, vagy kínálta fel ezt a lehetőséget, hogy alapvetően influencerként jelentkezek, vagy csatlakozhatok ehhez az úthoz. Viszont én nem vagyok klasszikus értelemben vett influencer, tehát egyrészt nincs akkora követő bázisom, nem építem úgy a csatornáimat, ahogy azt kellene. Cserébe viszont egy riporter vagyok, aki szeret tudósítani, tud is tudósítani, és akkor így összekapcsoltuk ezt a dolgot, hogy akkor legyek jelen tulajdonképpen egyfajta ilyen harmadik szemként, és meséljem el, hogy én miket tapasztalok, és hát nem bántam meg, annyit már gyorsan elmondhatok, hogy életem egyik legcsodálatosabb utazása volt. Ráadásul páros utazása, mert az egy fantasztikus lehetőség volt az IBUS-tól, hogy nem egyedül, hanem a kedvesemmel mehettem, és ezt mindenkinek nagyon ajánlom, aki gondolkodik, hogy ezt párban érdemes megélni egyébként ezt az Omán élményt.
Igen, a tengerparti nyaralásokon általában igen, azért párban, na, a felföldöz utakon néha egyébként jobb egyedül menni.
Igen.
Ugye beszélgettünk az adás előtt, és az adás előtt említetted, hogy ilyen klasszikus értelme vett társas úton te még nem voltál. Ez volt az első? Azt jól gondolom?
Ha nem is az első, mert azért voltam így gyerekként a szüleimmel, például egy busszal utaztunk Budapestről Isztambulig, az egy elég kacifántos út volt.
Az klasszikus 90-es években.
Igen, egy kis bulgáriai éjszakázással. Az egy kemény menet volt. Lehet, hogy egy picit akkor ment el a kedvem így a klasszikus értelemben vett társas utazásoktól, de nagyon fontos, és ezt is gyorsan le akarom szögezni, hogy azóta viszont visszajött. Sokat utaztam kiskorom óta, egyrészt annak idején a szüleimmel autóval minden nyáron Jugóba, utána télen pedig Cseszkóba, tehát Jugoszlávia és Csehszlovákia, ez volt a két fontos destináció, de voltam NDK-ban repülővel, stb. A lényeg az, hogy én innentől kezdve aztán elkezdtem egy ilyen nagyon önálló utazásos életet. Nagyon sok helyen voltam a világban, a föld, majdnem minden föld részén sikerült megfordulnom. És most kezdek visszatérni, ezt egy röhögve meséltem is a Nórának, hogy így 50 környékén elkezdtem ráérezni újra a társas utazás ízére, amikor elég ebből a stoppolósdiból, a hátizsákos, ahogy esik, úgy puffan szituációkból, hogy magamnak foglalgassak, ami aztán nem olyan. Imádom azt, hogy megvan minden szervezve, fölülök a gépre, leszállok a célállomáson, tudom, hogy milyen hotelbe megyek, meddig vagyok ott, mik a programok, mit eszem, mit iszom. Szóval bevallom őszintén, elkényelmesedtem is, és ezt elkezdtem nagyon élvezni, és ezt most kamatoztatni tudtam itt Ománban.
Ja, részben meg is válaszoltad azt a kérdésemet, amit szerettem volna föltenni, de majd még egy pillanatra arra visszatérünk, hogy merre jártál eddig, de ugye arra én mindenképpen kíváncsi lettem volna, vagy hát kíváncsinék, hogy amit elmondtál, és egyébként pont Nórával beszélgettünk erről a korábbi adásban, hogy van, akinek való a társas utazás, és igenis, van, akinek nem való, hiszen azért amellett, hogy minden meg van szervezve, alkalmazkodni kell, tele van jó vagy nem jó utitársakkal, akikkel lehet barátkozni vagy bosszankodni, és a te karaktered esetében szerintem az utóbbival gyakrabban találkozhattak a nézők, hallgatók az elmúlt években.
Figyelj, én például régen, ha nem is mondhatnám azt, hogy sportot űztem abból, hogy ilyen furcsa szitúkba keveredjek, de mégis azokba keveredtem. Tehát mindig volt valami bosszankodni való, nem olyan volt, furtak, faragtak az erkély alatt, még épült a szoba, nem az volt, amit én kiválasztottam, stb. Szóval voltak
soha ilyen... nem a te szobádban működik a wifi, igen, tehát ez igen, ilyen klasszikus, igen, én szobám még soha nem ér el.
Igen, meg a légkondisem, meg nem tudom. A lényeg az az, hogy lehet, hogy én szelidültem egy kicsit meg, vagy most jelen esetben nem minden program volt közös a többiekkel, hanem azért mi egy picit külön jártunk, hiszen az volt a legfontosabb cél, hogy az első charter járatként az Ibusznak meg tudjuk mutatni, fel tudjuk térképezni az egészet, tehát egy picit le voltunk válva, vagy leváltunk így a klasszikus értelemben vett csoporttól, de én nagyon élvezem, én azt gondolom, hogy megtalálom a hangot ettől függetlenül azokkal, akik keresik velem a hangot, és egy picit azért elnézőbb is lettem sok szempontból. Tehát a társas utazás bosszantó dolgairól én most jelen helyzetben nem nagyon tudok így beszámolni. Ez mindenkinek a maga vérmérsékletétől függ.
Ja, szerintem ezt mind a hárman vagy ketten Nóra örömmel halljuk. Nóra, most hozzád fordulnék, hogy milyen volt a társaság összetétele, mert ugye ott volt Gergő a párjával, ugye volt még egy influencer.
Igen, volt még egy influencer hölgy. Azt szeretném elmondani, hogy az Ibusz egyébként először dolgozott, vagy először dolgozik most influencerekkel, illetve hát Gergőre is úgy esett a választás, hogy tisztában voltunk vele, hogy ő milyen karakter, és nem arra mentünk rá, hogy egy nagyon nagy követőbázissal rendelkező klasszikus influencer legyen, hanem úgy gondoltuk, hogy egy nagyon közkedvelt és szerethető karakterű, ugyanakkor a szó kimondása miatt is örömmel hívtuk őt el az utazásra, hiszen pont az volt a cél, hogy Omán igazi arcát és ennek az első charteres társasútnak a valóságát mutassuk meg, és nem pedig egy szépített verziót. Nagyon vegyes volt a csapat, az RTL stábja jött még velünk, két fővel, ők is nagyon-nagyon klassz anyagot készítettek, és ők is arra törekedtek, ezt is beszéltük meg, hogy tényleg Ománt fogják bemutatni, Ománban élő magyarokat, Ománban élő helyi embereket, a természetet, a kultúrát, tehát mindent, ami kicsit közelebbé hozza a magyarok számára ezt a desztinációt, mert mint ahogy te is említetted, hogy azért ez egy kevésbé ismert, és kevésbé látogatott desztináció volt. Tény és való, hogy tekintettel az ország elhelyezkedésére néhány emberben még akár averziót is kiválthat, vagy némi félelmet. Az volt a célunk, hogy megmutassuk tényleg azt, hogy milyen az igazi Omán, és akkor visszatérve arra, hogy ki jött még velünk a Gergőn és az RTL stábján kívül pedig egy fiatal 30-as influencer hölgy, aki egy teljesen más karakter és típus, de világutazó, tehát ő egy világutazó, Norinának hívják, igen, egy nagyon kérdezni, kedves igen. Hölgy.
Nagyon jó volt a szettje a meccsetbe menet, igen. Majd erre kitérünk.
Igen, nagyon stílusos, igen. Stílusosan válogatta össze a szettjeit, és egyébként nagyon profin teszi tényleg a dolgát, tehát, hogy ő valóban egy igazi világutazó, és volt még velünk egy fotós, videós fiatalember, Martin, aki fantasztikus anyagokat készített, én már láttam ezeknek a majdnem elkészült változatát, ezeket a közösségi médiában, YouTube-on fogjuk bemutatni, meg még sok más helyen, és nagyon szuper anyagok. Valóban azt fogják érezni az utasok, hogy mintha ők is ott lennének ezen a nyaraláson, mert a Martin kifejezetten ilyen aspektusból készítette a felvételeket.
A többi utas az pedig ugyan utasok voltak, mind akik mennek minden évben, vagy minden héten a charterekkel.
Igen, a többi kedves utazó, akik az első járatra vállalkoztak, tehát az első járaton 189 fő teljes teltházzal ment ez a gép.
Na, gratulálok.
Köszönjük
akkor szépen. Akkor ez egy jó indulás volt.
Igen, szerencsére a vártnál sokkal jobban indult, tehát amennyire ismeretlen desztináció, mégis a sok vonzó szempont miatt lelkesen jelentkeztek az utasok.
Ugye említetted, hogy Ománba az eddigiekben kevesebben utaztak, kevésbé volt ismert az ország, ugye általában abban a régióban, Jordániában, az arab térségben, ugye Dubajban, Abu Dhabiban, illetve egyéb környező országban mennek. Ománban eddigiekben elsősorban ilyen hátizsákos felfedező jellegű utazók mentek, ugye most indítottátok el a charter járatot, illetve hát valóban, hogy mondtam, ez tényleg az idei év télnek a slágere lehet, majd az árak meg egyebek miatt is erről fogunk majd beszélgetni, de szerintem nagyon keveset tudunk és tudnak a hallgatók Ománról, úgyhogy mielőtt itt belemegyünk a konkrét élményekbe, szerintem egy kicsit helyezzük el a térképen Ománt, hogy mit kell tudni az országról. Ahogy én utána néztem, ugye amit az ismeretek alapján összeszedtem, ugye egy szultánságról beszélünk, ami az arab öbölnek a partján fekszik, ugye mindössze 7 óra alatt lehet oda jutni, ugye közvetlen járattal, és átszállás, leszállás nélkül.
Sőt, 6 óra alatt.
Mi
6 óra alatt értünk oda, és úgy tűnik, hogy a kedvező hátszél ez várhatóan a többi járatnál is ez fogja eredményezni. Visszafele 7 óra, 7 óra 10 perc, de odafelé 6 óra volt a repülési időnk.
Ugye említetted, hogy nagyon sokaknak vannak averzióik az ilyen típusú országba való utazásokkal. Én erre kifejezetten szeretnék majd kitérni, hogy ugye megvannak ezek a klasszikus elő- vagy utóítéletek, vagy percepciók, hogy az arab országokban miért nem megyünk. Én személyesen is hallom barátaimtól, ismerőseimtől, úgyhogy ezeken majd mindenképpen szeretnék végigmenni. De mielőtt itt bemegyünk az ország bemutatásába, én egy-egy kérdést szeretnék feltenni mind a kettőtöknek, ugye elég frissek az élmények, és én azt szoktam mondani, hogyha visszajövünk egy utazásról, és azt mondjuk, hogy gondolj vissza egy pillanatra, ami nagyon kellemes volt, boldog volt, emlékezetes volt, akkor mindig egy képbe ugrik a fejünkbe. Ami általában tényleg a legboldogabb, legemlékezetesebb pillanat. Nektek mi volt ez, hogyha most azt mondom, hogy az egy hét Ománban? Mi ugrik be elsőként?
Nóra, kezded? Van képed?
Van, persze képem. Tulajdonképpen ez nem is egy kép, több kép, de a naplementék.
Pont hát ezt az... akartam, ezt a takai naplementét akartam mondani.
Ez egészen varázslatos élmény, akár a tengerparton, akár a sivatagban, akár mondjuk egy tevefarmon, hegyekkel körülvéve, egészen elképesztő és örökre szóló élmény.
Ahogy nekem egy szóban kéne, és csatlakozok Nórához, volt egyébként egy fantasztikus helyszín, ez a Taka nevű város, és annak a csúcsán tulajdonképpen a naplemente és a panoráma, de ha mondjuk két szót kéne mondanom, én abszolút a barátságosságot és a biztonságot és a természeti csodákat, ez már három emelném ki. Ez így nagyon fontos, szerintem Ománnal kapcsolatban.
Igen, erről szerintem érdemes beszélni, mert valóban, ahogy olvastam, meg ahogy hallottam, nem csak tőletek, hanem másoktól is, gyakorlatilag egy olyan ország, ahol szinte így fölöslegessé vált a rendőri jelenlét, hiszen annyira biztonságos, hogy nincsen szükség a hatóságokra.
Ez így van.
Semmilyen formában, ami szerintem nagyon fontos, mert szerintem rengeteg ember ezt tart vissza.
Így van.
Keletre való indulástól, hogy ott majd elrabolják, kirabolják.
Ezért... Egy pillanatra, ha csatlakozzak ehhez, bocsánat Péter, csak ha már így szóba jött, hogy én kifejezetten kerültem, megmondom őszintén korábbi utazásaim során az arab országokat. Nem voltam jó véleménye, nem vágytam oda, nem szeretem ezt a túlzott gyere ide, gyere oda, vedd meg ezt, vedd meg azt. Nem éreztem magam biztonságban, nem vágytam erre, bár csodálatosan szépnek láttam. És voltak kis aggályaim így indulás előtt, és ezt maximálisan latódott a végére. Egyrészt volt egy olyan idegenvezetőnk Said személyében, akivel mindannyian belehabarodtunk, még az egészséges kereteken belül, egy gyönyörű és nagyon felkészült helyes pali, aki mindent tud. Másrészt pedig azt tényleg, ahogy te is mondtad, egy darab egyenruhás rendőrt nem lehetett látni az utakon, sehol egy rendőrautó, és én hajnalban is voltam kinn a nyüzsgő bazár környékén, ahol kérdeztem a Saidot, hogy például most ketten a barátnőmmel sétálnánk itt kézenfogva, lenne, azt mondja, próbáld ki, figyelj, egy ember nem fog, csak azért megy oda-hoza, hogy bármiben segíthet nektek, és ezt maximálisan meg tudom erősíteni. Ez egy nagyon fontos rész, hogyha az ember egy ilyen távoli országba utazik, szerintem.
Olyan érdekes, hogy, tehát, hogy ezt már akkor megtapasztalja az ember, amikor megérkezik. Tehát a repülőtérre, és nézed az utakat, nézed az embereket, szóval valami tényleg olyan fantasztikus béke árad az egészből, és nyugalom, hogy szerintem, ha valaki némi pici félelemmel is utazik, szerintem ez az első percek után ez elszáll, és alább hagy.
Igen, egyébként nagyon sok országra igaz ez, hogy az embernek vannak mindenféle pozitív vagy negatív várakozásai az országgal kapcsolatban. A hírek, amiket itthon hall, meg mindenféle olyan ismerősöktől, akik soha nem is jártak ott, de azt mondják, nem egy adomra az veszélyes, és aztán megérkezel, és szembesülsz egy teljesen másik valósággal, mint amit itthon hallottál. És mondjuk a muszlim országokban, az arab országokban ennek több oka is van. Egyrészt ugye a vallás miatt, ami ugye nagyon szigorúan bünteti a különféle erőszakos cselekményeket, rablás, stb. A vendégnek a tisztelete, az nagyon mélyen gyökerezik ezekben a kultúrákban. És ami meg egy harmadik, hogy nekik roppant fontos, hogy ti mit hoztok haza onnan élményt, és miket meséltek el, és az ő imidzsüket, a megítélésüket Európában hogyan építitek. És ezért is vigyáznak nagyon a vendégekre, meg a turistákra, amit én tapasztaltam.
De ezt a Szeid is egyébként pont ezt mondta a találkozásunk legelején, a legelső találkozáskor, hogy mondd el, hogy vannak-e aggályaid, és hogy rossz élményeid, mert ha igen, én azon leszek mostantól kezdve minden egyes nap, hogy ezt megváltoztassam benned, és hogy az egész ország megváltoztassa ezt benned, és a végén úgy búcsúztunk el, hogy Szeid, figyelj, neked ez sikerült. Maximálisan. És azért ne felejtjük el, hogy van még egy negyedik nagyon fontos tényező, a jelenlegi gázai-izraeli konfliktus, ami azért nagyban elgondolkodta az embert, hogy vajon ilyenkor jó ötlete, és ez annyira mentes. Omán ugye az arab félsziget legalsó, vagy legdélebbi csücskéről beszélünk, annyira mentes mindentől, hogy mi semmit nem tapasztaltunk ennek a feszültségéből egyáltalán.
Ezt be is akarom majd hozni a témát, hogy milyen volt az általános hangulata az országnak, illetve menjünk végig ezeken az ilyen aggályos pontokon, de még egy picit a pár perccel ezelőtti felvezetésre visszatérve, tehát, hogy helyezzük el a térképen Ománt, ugye ománi szultánság, ahogy te is mondtad, az arab félszigetnek a déli részén fekszik. Hát itt az adás alatt beszélgettünk róla, hogy pontosan hány, ugye 6 millió lakosa van, ezt rögzíthetjük, de hogy ebből mennyi az eredeti ománi és mennyi a vendégmunkás, az megosztanak a vélemények, mondjuk azt, hogy nagyjából 50-50% az ománi születésűek, illetve a vendégmunkások arány, és ami nagyon érdekes, hogy nagyon sok egyéb arab országgal ellentétben, itt kifejezetten szeretik a szultánt, ahogy én olvastam. Tehát nem azért van kint a képe mindenhol, minden kávézóban.
Ráadásul duplán, mert ugye réginek is ott van, meg a jelenleginek is. Igen.
Hanem, hogy kifejezetten szeretik, mert hogy jó létet hozott az országba. Igen. Ugye nagyon biztonságos az ország, és amit én olvastam róla, hogy a 70-es években, nem tudom, tudtátok-e, 14 kilométer út volt mindösszesen az egész országban, és volt összesen 2 vagy 3 iskola. Mm. Tehát, hogy onnan, és a szállodák itt csak egy 70-es, tehát 80-es években kezdtek el építeni, és onnan jutott el az ország most oda, hogy a térség egyik legkiemeltebb turisztikai desztinációjává kezd válni, ahol egyébként még egy ilyen kis érdekes tény, 35 nap szabadság jár mindenkinek, és hát ezt én csak olvastam, de lehet, hogy ti hallottatok róla, hogy minden lakosnak van egy tevéje, és az egyetlen olyan ország, ahol van tevőügyi minisztérium, mert hogy ez akkora jelentőséggel és presztízzel bír, hogy még külön minisztériumot is létrehoztak, nem tudom, hogy ezzel ti szembesültetek.
Én ezt most hallom tőled először, bevallom, férfi.
De azt viszont meg tudjuk erősíteni, hogy az egy valós adat lehet, hogy minden embernek van egy tevéje, ugyanis rengeteg teve.
Tehát egy tevé csak úgy össze-vissza.
Autópályán is.
Autópályán, csapatos túrolnak, vagy csak egyénileg. De óriási tisztelete és szeretete van az emberek részéről a tevéknek. Egy nagyon-nagyon cuki állatokról van szó, de nagyon sok van belőle, és tök szabadon. Tehát nem az, hogy ilyen rezervátumokba kellene kajtatni, vagy kosolatni, hogy lásson az ember. Ez tényleg egy teveügyi nagyhatalom.
Hát igen, és nagyon sok mindent meg is tudhattunk a tevékről, hogy milyen okos és milyen hűséges állat. Ez is nagyon érdekes volt. Én bevallom, nem vagyok egy ilyen, sajnos, egy olyan nagy állatbarát.
De szóval nem te patansz ki először a kocsiból, hogy jaj, egy teve azonnal.
Igen, de kifejezetten közel kerültek hozzám is, mert tényleg elképesztően békés, helyes állatok, és ahogy látjuk, hogy a gazdáik hogy szeretik őket, és ők hogy szeretik a gazdáikat, az lenyűgöző.
És még csak nem csak a gazdáikat, hanem vadid, tehát a Szeid mondjuk, vagy a másik vezetőnk kipattant a kocsiból, és vadidegen tevékkel nyelves puszit váltotta.
Ezt akartam mondani, igen, tehát hogy ez odá odáig fajul, hogy igen, csókolózik a tevével.
Igen, igen, tehát csak a gazdájának se kell
lenni. Ismeretlen tevével, igen, tehát nem tudom ez milyen, hát, hogy mondjuk a többnejűség ugye az ott, nem tudom, hogy ebbe a kategória belefér-e.
Igen, de legalább ebből biztosan nem lesz balhé otthon.
Igen, tehát akkor lehet, hogy azért hozták létre a tevőügyminisztériumot, mert nagyon sok teve van, illetve hogy a hétvégenként kevésbé járnak foci meccsre, annál inkább tevefutamra.
Igen.
Egyébként ez a tevefutam, ez egy baromi érdekes dolog, mert ez nem csak a Ománban, például Egyiptomban. Én voltam tevefutamon, és ott az egy akkora esemény, igen, egy olyan társadalmi esemény, és akkora presztízzel bíró esemény, hogy egyrészt oda kötelező elmenni, ugye hozzák a, mint a versenylovakat gyakorlatilag ezeket a nagyon szépen kigyúrt tevéket, sokszor gyönyörűen feldíszítve, és a tevefutam az gyakorlatilag a mi lovinkkal, vagy hát az egykori lovúval vetekszik, úgyhogy hát ez is, ha aki valaki elmegy Ománba, akkor talán ezzel is találkozhat.
Igen, egyébként a vallom lett volna rá lehetőségünk egy tevefutamra, de miután az utolsó
nem
nap,
az
amiatt, mert már, tehát nagyon feszített volt az egy hetünk, tényleg rengeteget forgattunk, és az utolsó nap délelőttjén néhány óránk maradt a pihenésre, a tengerparton egy kis fürdőzésre
mindösszesen. Fél nap.
Hát valakinek még egy picit több is belefért.
Mi belőle, igen.
Valakinek több is belefért, akkor úgy gondoltam, hogy tevét már láttunk jó sokat, majd egy tevefutam miatt érdemes lesz visszamenni, de azért annélkül nem jöttünk volna haza, hogy egy jót ne fürödtünk volna az indiai óceánban.
Teljesen megértem. Igen, a sok jó dolog mellett, amit elmondtunk úgy Ománról, amikor valaki megérkezik egy országba, nem is tudom, hogy kifogalmazta meg úgy, hogy Rakoncai Gábortól hallottam, minden kontinensnek van egy sajátos illata. Én ezt úgy transformálnám át a saját tapasztalatomra, hogy amikor az ember így megérkezik, így kimegy a repülőtérről, így beleszippant a levegőbe, és tényleg minden országnak van egy más hangulata, rezgése, és így érzi, hogy az embereknek a mosolyát, az illatokat, amik sokszor terengenek az utcán, a hőmérsékletet, és akkor valahogy úgy már úgy tudja, hogy most itt jól vagy rosszul fog érezni magát. Milyen volt a hangulat Ománban? Mennyire voltak mosolygósak, mennyire voltak nyomulósak, mennyire voltak erőszakosak? Szóval szerintem ezek azok a dolgok, amik nagyon meghatározzák azt, hogy valaki hogyan indul egy ország.
Gyorsan mondom az illatot, jó? Mert ez nagyon konkrétan behatárolható. Tömjén. Minden mennyiségben.
Tömjéntelen mennyiségben.
Tömjén.
Azóta is az orromba van, de nagyon-nagyon kellemes és nagyon jó.
Igen, tömjén nagy hatalom Omán. Azt. Igen.
Még több ilyen múzeumban is voltunk, képzeld el, úgyhogy egy Frankensis, azt hiszem, de ezzel a végére sikerült megtanulnom. Minden erről szól, de ezt meg fogja érezni az oda látogató. Iszonyatosan, igen.
Mit csinálnak a tömjénnel? Szerintem ezt mindent. Sokan nem tudják, tehát hogy mi a funkciója a tömjénnek.
Ez mert... olyan, mint egy kicsit Izraelben szerintem, amikor a holtengeri iszapot mindenre használják, samponnak, bőrpakolásnak, gyógyszernek, szépészeti beavat, mindenhez. Náluk szerintem ugyanez a tömjén, de te többet tudsz, mert te voltál szerintem ilyen tömjén túl.
Igen, tehát tömjén ültetvényt is meglátogattunk. Ott volt szerencsénk végignézni, ahol Said, a sokat emlegetett...
Róla most már fogunk adni egy fotót, tegyetekbe is.
Ő bemutatta, mert hogy ő ehhez is ért, hogy hogyan kell a tömjén fából, hát gyakorlatilag tömjén fát megcsapolni, és aztán hogy gyűjtik ezt a gyantaszerű képződményt, vagy folyadékot, és utána azt még legalább egy hétig kell a fán tartani, mire utána azt így begyűjtik. Iszonyú nagy munka, de hát fantasztikus az eredménye, és valóban, ahogy Gergő mondta, a tömjén mindenre jó, tehát az illata önmagában fantasztikus, tehát illatosítás is, de ugyanakkor ezt sokan nem tudják, mint ahogy szerintem mi se tudtuk, vagy én előtte hallottam, hogy ezt meg lehet enni, lehet belőle italt készíteni, ott még a palackozott víznek is van egy olyan változata, ami tömjénnel ízesített, és ez nagyon jó baktérium, vírusölő, és ahogy mi ezt megtudtuk, rák megelőző hatása is van, és valóban kozmetikumoknak egy nagyon fontos alapanyaga, gyakorlatilag az örök fiatalság titka is a tömjén. Ezért lakozik, úgyhogy hölgyek is ott előszeretettel használják bőrápoló céllal.
Tudtam, hogy füstölőnek használják, meg az illata nagyon kellemes, de hogy ennek vannak ilyen egészségügyi tömények.
Hát, hogy ez így van-e valójában, vagy ez inkább egyfajta hit és akarat a részükről? Hát tudod, hogy
hát
van ez.
Majd kiderül, majd biztos sok hölgy, mint ahogy én is egyébként hoztam ilyen kozmetikumokat haza, úgyhogy majd kiderül egy pár
figyelni fogunk.
Tényleg minden országnak megvannak, ugye Ázsiában a vietnámi balzsamot használják mindenre. Egyébként tényleg nagyon sok mindenre jó, tehát ez derékfájásra, nem tudom, engem Kambodzsában ágyi poloskák csíptek meg, arra
fejfájás is
fejfájásra, szóval tényleg vérkeringés, üzületi fájdalmak, szóval vannak ilyen csodaszerek, de akkor a tömjönt is felveszük ebbe a sorba. Szóval az illatot elmondtátok, és akkor a hangulatra lennék kíváncsi, és akkor itt visszatérhetünk azokhoz a gondolatokhoz, amikről itt elkezdtünk beszélgetni, hogy milyen egy arab országba utazni. Az egyik oldalról én azt ugye elmondtam és saját tapasztalatom, hogy nagyon-nagyon kedvesek az emberek. A gyerekeket például körülrajongják, meg úgy általában a vendégeket körülrajongják. A másik oldalról, ami sokakat zavar, hogy nagyon nyomulósak. Tehát sétálsz az utcán, és mindig mindenki valamit akar tőled. És mindig csak tőled akar valamit.
Na, ez itt egyáltalán nincs. Nagyon fontos, hogy például az utcán ománi embert nem nagyon láttam én, a magam nevében mondhatom ezt így. Ugyanis az összes munkát úgynevezett, nevezzük így, bevándorlók végzik Indiából, Pakisztánból,
Bangladesből.
Ami munka létezik ott ki, árusítás, benzinkúton dolgozik, boltokban, bárhol, ott ezt ők végzik. Ománi ember nem nagyon teszik el lábát, azt mondják, hogy nagyon gazdagok és nagyon jó létben élnek. Én ebből nem sokat láttam őszintén.
Szaúd-Arábiában hasonló, igen.
Azt mondja, jó lét van. Egyedül Szájdnak voltunk az otthonában, és beengedett minket, és körbevezetett, és ott meg is ebédeltetett minket, de ott sem azt a fényűző, mondjuk ilyen Dubajban látott, vagy Abu Dhabiban látott. Én nem voltam ugyan, de különféle fotókon, vagy ilyesmiken látottokat gondoltam volna. Ebből én speciál semmit nem láttam. Viszont azt sem láttam, amire rákérdeztél, hogy ez a fajta zavaró nyomulás, gyere ide, hogyha kiszúrják, hogy turista vagy, eladnának bármit, vagy akarnának tőled valamit. Tehát ilyen teljes tisztelete a másik ember aurájának, és azért ez egy nagyon fontos dolog, hogyha az ember nyaralni megy.
A szukban, tehát a piacon megtapasztalhattuk, én teszteltem is, mert erre kíváncsi voltam. Engem is nagyon zavar ez a nyomulós, mindenképpen vedd meg, amit én árulok helyzet, és kétszer, tehát ha kétszer az ember azt mondta, hogy no, köszönöm, nem kérem, akkor abban a pillanatban tudomásul vették, és nem mentek utána, tehát tiszteltek annyira, hogy ha valamire azt mondott, hogy nem, az valóban így van. És az, hogy mennyire szerény nép, én ezt már korábban hallottam, és abból a szempontból, hát én ugye marketinggel is foglalkozom, kerestem olyan anyagokat, amit az országot mutatják be, tehát különböző promóciós céllal, és már akkor mondták nekem, vagy jelezték, hogy azért nincs annyi anyag, mert annyira szerények, hogy még ezt a direkt marketinget is egy kicsit kérkedésnek veszik. Tényleg az a céljuk, hogy látogasd meg őket, bízzál bennük, és akkor megláthatod az omán igazi arcát, de hogy nagyon-nagyon-nagyon visszafogottak, tényleg, meglepően.
Ha csatlakozok egy picit rá, és térjek rá, akár csak a szállodai partszakasz részére elnézés, hogyha máshogyan mentél volna tovább, csak hogy...
Hogy
Nórához kapcsolódva például, nem kell messzire menni, elég mondjuk Olaszországba egy tengerparti nyaralást elképzelni, ahol nincs egy nyugodt percet már, hogy ne jönnének
oda,
hogy napszemüveget
persze.
Vegyél, törölközőt vegyél, ilyen nagy leplet vegyél, bármit, de vegyél azonnal tőle meg. Na itt ebből semmi nincsen. Nem jönnek oda, nem zavarják meg a pihenésedet, nem érzed azt, hogy a szádba másznak. És ami még nagyon fontos, nem érzed azt, hogy te átlennél verve, mert itt megkapod ezt egy valamennyiért, ott meg érdekes módon hármat kérnek érte. Nem. Hanem tényleg azt érzed, hogy turistaként is tisztelnek annyira, hogy nem kell hülyén érezned magad attól, hogy te át vagy verve bármivel is. És azért a mai világban szerintem ez egy nagyon fontos érzés.
Azért még annyival kiegészíteném, hogy azért alkudni kell, vagy lehet, érdemes is, de az a játék része, pont ezt szerettem volna. De egyáltalán nem olyan helyzetekben és szituációban, mint ahogy ez az emberekben él.
Szóval a dolgok megfizethetőek önmagukban is, tehát hogyha most engedett volna 1000 forintot, nagy nehezen, én a magam részéről inkább kiszállok a buliból, inkább fizetek 1000-rel többet, csak ne kelljen itt még 10 percig vacakolni. Tehát nagyon nagy engedmények nincsenek, de nagyon nagy árak sincsenek, tehát hogyha valaki kimozdulna ebből a resortból, amit egyébként nehéz elhagyni, mert annyira fantasztikusan érzi magát az ember, de ki kell vízeséseket megnézni, és a többi van elég sok látnivaló, de ha elhagyja, akkor ilyen kis játékra számíthat, de becsapásra semmiképp.
Nagyon fontos dolgot mondtatok, az egyik ugye az alkú, ami Hát egyrészt szerintem egy turistának azért az élmény, mert egyfajta interakció alakul ki mégiscsak az eladó meg a vevő között. Az eladók oldaláról pedig, ahogy én tudom, ezekben az országokban, ha nem alkutsz, akkor az kifejezetten sértésnek számít, mert az azt jelenti, hogy nem veszed komolyan őt, vagy nem akarsz vele tárgyalni. Tehát az abszolút hozzátartozik ahhoz, hogy ez egy szertartás. Gyakorlatilag, amikor Marokkóba jártam, és akkor szóval egyik podcastban elmeséltem, teljesen véletlenül egy szőnyegboltba hívtak meg teázni, nem is értem, hogy ez hogy esett, és akkor egyébként egy nagyon jó egy órás beszélgetés után, hát gondolták, hogy nem fog szőnyeget venni, hiszen motorral voltam, tehát nem fog egy ilyen 5x4 méteres szőnyeget a hátamra venni, de azért próbáltak elkezdeni beszélgetni az árról, és láttam, hogy ott neki készülnek, leült, tehát félretettük, elővette a papírt, szóval, hogy ennek abszolút megadják a módját. Amit megmondtatok csak egy pillanatra visszautalva arra, a nyomulásnak a hiánya, meg az, hogy nem másznak rád folyamatosan, amikor elmész a bazárba, szerintem azért nagyon fontos, mert én azt tapasztalom, hogy azokban az országokban, ahol ez a fajta erőszakosság ilyen mértékben megjelenik, akkor az egy idő után egy ilyen rezisztenciát vált ki az utazókból, ami azt jelenti, hogy nem foglalkoznak vele, tovább mennek, és pár nap után egy olyan távolság alakul ki a helyiek meg a turisták között, hogy már azokkal sem már szóba, akik egyébként tényleg csak jó szándékból leszólítják, vagy köszönnek, vagy segítenek adnak neki, mert mindenkitől, vagy minden esetben azt fogja gondolni, hogy gyanakvó lesz, igen. Szóval, hogy szerintem ez a turizmus meg a helyieknek távolságát nagyon jótékonyan befolyásolja. És ez egy nagyon, szerintem ez baromi fontos, hogy itt ez nem jellemző. Ugye vannak még olyan dolgok, és majd utána egy a programokra is szeretnék kitérni. Alkohol ezekben az országokban, tehát hogyha valaki mondjuk minden este szeretné meginni az esti sörét vagy borát, akár a szállodában, akár azon kívül, akkor van-e lehetőség erre?
Ez Nóra is nem az alkoholos része miatt, de ezt te tudod jól elmondani, mert hogy itt a szállodákban abszolút biztosított, ahogy ott tudom, az ivászat.
Bizonyos. Igen, tehát ez a már többször emlegetett resort, ahol voltunk, ez a Havana Komplex, ez tényleg ez a nagy csodás fehér homokos tengerparton, nagyon-nagyon hosszan, nagy területen elhúzódó komplexum. Csupa olyan szálloda van, ahol van alkohol, szállodák többsége all inclusive ellátást tartalmaz, tehát ebbe itt valóban a korlátlan étel-italfogyasztás zárójelbe nyilván bizonyos kötöttségek között, tehát hogy nem az összes nemzetközi márkát próbálhatjuk
ingyen,
ki.
Lehet, csak azok, hogy feláros.
10 éves Hennessy-ért valószínűleg.
Igen, itt nem akartam márkát mondani, de miért is nem mondhatnánk. Tehát, hogy gyakorlatilag ez tényleg korlátlan étel-italfogyasztást jelent, és ebben az alkohol is benne van. Van olyan szálloda, amelyik nem a resorton belül van, hanem bent a városban, ami úgynevezett soft all inclusive, ahol nem árusít a szálloda alkoholt, illetve nem szolgál föl, viszont elfogadják, hogyha a szobában, jó magyar szokás szerint, tehát hogy a szobában lehet fogyasztani alkoholt, de erre felhívjuk az utasok figyelmét, hogy ezt viszont legkésőbb a reptéren meg kell vásárolni, mert bent a városban nincs olyan üzlet, ahol
a kiloltokban sem.
Nincs ilyen üzlet.
Ezt nem is figyeltem, de azt láttam, és az én is ittam egy-két sört, nem erről van szó, hogy nagyon nagy választékban ezekben a resortokban abszolút van italpult, bárpult, stb. Van valami ilyen időintervallum, amikor nem lehet, de ezt nem tudom most így hirtelen megmondani, tehát 2-től lehet?
12-től lehet, ezt igen. Sokan nehezményezték, mert már sok utasa...
Hát a reggeli pálinka, ugye?
Igen, hát a reggeli elfogyasztása után már jöhetett volna az első koktél a tengerparton, na erre egészen délig várni kell, és akkor utána délután is van egy időintervallum, amikor pár óráig nincs.
Igen, de 6 órától lehet.
Igen, 3-tól 6-ig nincs, és akkor 6 órától megint. De ez igazából szerintem nem a helyi szokások miatt, mert akkor tulajdonképpen nem lehetne alkoholt fogyasztani, hanem hogy így kicsit óvják a turistákat, lehet, hogy ne így. Egész nap fogyasszák az alkoholt.
Jó, azért ez szerintem egy abszolút vállalható kompromisszum.
Igen, úgy gondolom.
Mert hát azért, hogyha valaki járt arab országokban, és mondjuk nem ilyen szállodában lakott, az tudja, hogy mekkora kihívás jelent. De még Törökországnak bizonyos részén is mekkora kihívás jelent, hogyha valaki csak egy sört szeretne meginni. Én is, ahogy láttam egyébként itt a videókat, meg a Gergőnek a videóit néztem elsősorban, azért itt nem kell hiányt szenvedni semmiben. Mi a helyzet a hölgyekkel? Tehát, hogyha valaki nőként utazik, akár párral, akár barátnővel, akár egyedül szeretne elmenni Ománba, akkor mire számíthat? öltözködés szempontjából hogyan viszonyulnak, hogyan állnak hozzá. Tehát ez még szerintem egy olyan dolog, ami nagyon sokat érdekelhet.
Igen, erre külön készült is Norina, az influencerünk, hogy ez bemutassa, hogy egyrészt megnyugtatunk mindenkit, teljes biztonságban vannak, és semmifajta olyan atrocitásnak nincsenek kitéve, amire esetleg megint csak gondolni lehet. Viszont egy fontos, hogyha a szállodát, tehát a szállodán belül mindenki úgy öltözik, ahogy gondolja, tehát az újatlan póló, nagyobb dekoltázs, rövidebb sort, nadrág, a tengerparton a bikini, ez teljesen megengedett és elfogadott. Egyedül azt javasolja, vagy kéri a szálloda, hogy az esti vacsorához egy picit elegánsabban, ez sem az elegáns öltözetet jelent, de hogy azért ott ne gumipapucsba és ne újatlan pólóba menjünk le vacsorázni.
Tehát ez minden ilyen kategóriai szállodában igazából
igen.
Alapvető etikett.
Ha kimegyünk a városba, vagy akár a vidékre, kinti tengerpartra. Ott, hogyha kirándulásokra megyünk, akkor teljesen szabadon öltözködhetnek a hölgyek. Bár minden esetben javasolt, hogy legyen azért náluk egy kendő, amivel a vállukat el tudják takarni, vagy egy kicsit hosszabb szoknya. Amit viszont szigorúan kell venni, hogyha vallási területre megyünk, vagy olyan területre, ahol csak a helyiek vannak, és nem turisták. Tehát például, ha egy mecsetbe megyünk, akkor az viszont nagyon szigorú, hogy a hölgyeknek egészen a bokáig érő szoknya vagy nadrág, és a hajukat is el kell takarni kendővel, tehát egy nagyobb kendő javasolt, illetve elvárt ebben az esetben. Azt szeretném mondani, illetve kérni, hogy ezt viszont tényleg tartsuk tiszteletben. Tehát ez az, amivel kifejezni tudjuk, hogy mi tiszteljük az ő vallásukat, tiszteljük az ő kultúrájukat, tehát nem érdemes ezt nem betartani. Tehát ez tényleg így illik. Hangsúlyozni szeretném, hogy egyéb helyekre, hogyha megyünk, akkor már nincs ilyen szigorúan elvárt öltözet, és nem kell attól tartani, hogyha valaki az európai szokásoknak megfelelő öltözetet hord a hölgyek közül, hogy bármilyen atrocitás is éri.
Egyébként szerintem ez abszolút érthető, tiszteletben is kell tartani, de amit én tapasztaltam ezekben az országokban, arab országban, hogy bementem egy mecsetbe, az, hogy leveszem a cipőt, az, hogy megadom a tiszteletet azzal, hogy nem cipővel, hanem mezitláb megyek be, és nem egy rövid nadrágba, az valahogy az egész, nem tudom, szentségének az átéléséhez hozzátartozik. Tehát másképp is élem meg az élményt, és sokkal inkább a közösségnek, vagy annak a helynek a részeként érzem magamat, hogyha így járok.
Igen, hogy nem folyton azon kell kattognod, hogy vajon ezzel most kinek a lelki világába gázolsz bele. De ami még nagyon fontos, hogy attól viszont egy pillanatig nem kell senkinek tartania, hogy oda mennének hozzá, és figyelmeztetnék. Tehát jó érzéssel fogadják, én azt vettem észre, hogyha érzik azt, hogy tiszteletben tartod az ő fontos dolgaikat. Se pasiktól, se nőktől nem éreztünk, hogyha láttak valakit a csoportból, hogy esetleg rosszallóan nézett volna, vagy ezt annyira komolyan vette volna, hogy akkor ezt kiharcolja, és szóvá tegye bárkinek is. Egyébként az én barátom is nagyon komolyan vette ezt az egész tiszteletadást, és ő ezt nagyon szigorú volt ebben, és másoknak is. Tehát így erre hívta fel a figyelmét a csapatnak is.
Igen, ezt meg tudom erősíteni. És ez szerintem ez így fontos, tehát itt megint csak a tisztelet, amit kihangsúlyoznék, hogy gyakorlatilag tényleg nem jár túl nagy kötöttséggel, hogy ezt betartsuk. Mégis úgy érzik a helyiek is, hogy meglátogattuk az ő országukat, de tiszteletbe tartjuk a hagyományokat és a szokásokat.
Nem beszélve arról, hogy szerintem a felelős turizmushoz ez hozzá tartozik, hogy az ember ne csak ne szemeteljen, hanem próbáljon meg lehetőség szerint a legkisebb lábnyommal az adott országban létezni, amihez hozzá tartozik az is, hogy nem feltétlenül kell kilógni nagyon a helyiek közül. És milyen programokon voltatok? Mert itt most már ugye az országról, meg hogy éreztétek magatokat, kikkel mentetek, szerintem elég sokat beszéltünk. A szállodákról is majd kérlek meséljetek, de azért szerintem azt mondjuk el, hogy ez nem csak egy resort town, tehát nem csak egyetlen. Arra jó, olyan, hogy elmész és fekszel a tengerparton, de ahogy láttam, azért elég jó programokon is voltatok.
Én mindjárt át fogom adni a Nórának a szót, mert volt egy fontos program, amit már elhangzott a tengerpartozás miatt, mi ezt kihagytuk, és én ezt egy picit sajnálom, ez a jeepes túra a sivatagban, illetve aztán a közös vacsora, meg tűztánc, mi ezen nem voltunk. De amit szerettem volna mondani, hogy egyáltalán nem az a resortban láblógatós dolog. Tehát két nagy városa van Ománnak, amit feltétlenül látni kell, viszont ez 1000 kilométernyi távolságra van. Ez az egyik ilyen Szalala, ahol mi voltunk, és van Muszkát, a főváros, ahová nagyon elmentünk volna, de hát azért ez egy komoly távolság, pedig állítólag az is csodás, majd ha egyszer visszatérünk, azt is meglátogatjuk.
Ez van éjszakabbra, ugye? Tehát
igen, igen, igen.
Délen.
Szóval mi Szalaláról tudunk beszámolni, és rengeteg programunk volt, és én csak egy összefoglalásképpen, hogy épp úgy talál az ember zöldet, vízesést, magas hegyeket, 15 fokos hőmérséklet különbséggel, és elképesztő csodákkal, amiket láthat, tevékkel, tengerparttal, stb., mint szép mecsetet, és hát ott van még Muszkát, de én erről nem tudok beszámolni. Viszont volt egy olyan program, amit az előbb már említettem, ez a bizonyos jeepes sivatagi turné, ami álom lehetett erről, ezt talán kifejtenéd nekem is.
Igen, még a Gergő, amit elmondott, azt azzal támasztanám alá, mert hogy sokokban merülhet föl, hogy végülis ott az Arab-félszigeten sivatagi az éghajlat, akkor milyen vízesésekről, meg zöldről beszél Gergő. Omán, illetve a Szalala régió abban a szerencsés helyzetben van, hogy ott egy mikroklíma van, és ott a nyári időszakban monszun van. Monszun eső esik, ugye a tengerparti rész hatalmas 3000 méter magas hegyekkel van körülvéve. Ennek köszönhetően ott nyáron, tehát amikor nálunk nyár van, június és augusztus között ott esik az eső, és ennek köszönhetően tudnak ezek a vízesések megmaradni még ebben a téli időszakban is, illetve a sok zöld fa.
Ezen gondolkodtam, amikor néztem a vízeséseket a videón, hogy honnan jön a víz. Mert hogy ez egy ilyen lapos fensíknak tűnt a vízeséseknek a tetejé, és folyamatosan elég nagy hozammal jött a víz.
3000 méter magas hegyek, úgyhogy ettől nagyon változatos és szép a táj, úgyhogy ezért érdemes tényleg fél órás, egy órás távolságra már meg lehet tekinteni ezeket az oázisokat, és tényleg egy ilyen üde szín volt ott a sivatagban. Tehát ilyen félnapos, egynapos kirándulásokról bőven van, tényleg valakit a természet érdekel jobban, valakit kicsit a kultúra vagy a vallás, akkor azok is megtalálják a megfelelő programot, és akkor ez a bizonyos kihagyhatatlan sivatagi jeep safari, jeep túra. Hát aki még nem járt a sivatagban, annak tényleg ez egy kötelező program, mert megérkezni a sivatag közepére úgy, hogy tényleg semmi más nincs körülöttünk, csak a homok, a kék ég és a nap, az valami egészen fantasztikus, felemelő élmény. Tényleg ezt mindenkinek ajánljuk, és meg kell érezni a forró homoknak az érzését is, mezitláb sétálni egy kicsit ott a homok dűnék között. Ez meg van spékelve, ami hát talán inkább a férfiaknak, de szerintem a bevállalós hölgyeknek is élmény, amikor jippekkel, terepjárókkal, homokbuckák közt, hát a sofőrök megadják a módját, hogy az ember ezt a hullámvasút érzést átélje, de természetesen figyelembe veszik azt, hogyha valaki félősebb, akkor kisebb sebességgel mennek. És akkor volt szerencsénk abban, hogy a naplementét ott közösen megtekinthettük. Hát az fantasztikus felemelő élmény tényleg valóban. Utána pedig egy táborba mehettünk, ahol egy ilyen beduin vacsorát fogyaszthattunk el. Tűzzel, tábortűzzel, a fantasztikus csillagos égbolt alatt, tényleg ez is egy nagyon felemelő élmény. Megkóstolhatjuk a helyi ízeket, illetve a helyi zenét, táncot is meghallgathatjuk, illetve kipróbálhatjuk, megnézhetjük. Úgyhogy ez egy klassz élmény szintén.
Ha itt például rácsatlakozhatok, hogyha valaki esetleg nem feltétlenül a szervezett csoportos programon akar részt venni, nagyon ajánlom az autóbérlést. Tehát sehol nincs forgalom, gyönyörűen lehet autózni. A kormány a bal oldalon van, tehát egy csak az.
Tehát a jó helyen van a kormány.
Igen, a kormány helye a bal oldalon van. Tökéletesen lehet autózni, sehol egy dugó, tök üresek az autópályák, az utcák, nincs gond a parkolással. Érdemes felkerekedni, mert ahogy Nóra is mondta, konkrétan a Szálloda Resort bejáratától fél órányi 40 perci autózással már egy egészen más tájon találja magát az ember. Nincsen autópályadi, nincsenek kapuk. Nagyon ajánlom magát ezt a bérlést, bár egy dologgal vagyok adós, nem tudom, hogy milyen árban van ez, ennek nem érdeklődtem utána, de az, hogy lehet menni, és érdemes, és jó vezetni, és muszáj kocsiba ülni, és egy kicsit elmenni, akár egyénileg is, ezt nagyon ajánlom mindenképpen.
Igen, szerintem se kell félni egyébként ezektől a dolgoktól, tehát én is szoktam autót, meg motort bérelni mindenféle országban, és teljesen normálisan, tehát ezt is néha túl démonizálják, hogy milyen Ázsiában vezetni, meg milyen Afrikában, meg Dél-Amerikában vezetni. Nem rosszabb, mint Dél-Olaszországban. Szerintem ugyanaz a káosz megvan nagyon sok tengeren túli országban is. Sivatagra egy pillanatra visszacsatlakozva, én azt mondani, a sivatag unalmasnak tűnhet, amikor valaki azt gondolja, hogy csak sivatag, meg csak dűnék, de én is személyesen meg tudom erősíteni, a sivatag nagyon-nagyon érdekes, és pont a naplementén említetted, minden napszakban, minden órában más szint mutat, és ezt nem lehet megunni. Tehát teljesen mások a színek délelőtt, délben, este a naplementében, és amit én egyébként, tehát Egyiptomban már volt részem benne, ez a bizonyos kint alvás, akár nem tudom, Ománban erre
igen,
van a lehetőség.
Igen, van,
ha nem sátorban, szabad ég alatt lehet aludni. Tényleg
igen, nagyon hideg van.
Nem? Hát évszaktól függ, Egyiptomban nem volt annyira hideg, nem tudom, hogy itt Ománban a téli időszakban milyen hőmérséklet éjszaka, de az tényleg egy életre szóló élmény. Tehát azt úgy alszol el, hogy még egy sátor sincsen fölötted, és csak a csillagokat nézed, ez szerintem bakancslistás.
Igen, ez egy picit bánom, hogy kimarad, de akkor...
Majd legközelebb.
Biztos, hogy megyünk vissza egyébként. Beszéltünk erről már a barátnőmmel, úgyhogy ez nem kérdés.
Ami engem nagyon érdekel, és szinte láttam, hogy voltatok ilyen helyen, antigravitációs pont, ahol az autók meg a különféle... tárgyak, vagy hát
nem, ez autók csak felfelé
az autók felfelé gurulnak, ez nekem fizikai paradoxonnak tűnik, de ezt elmesélitek?
Én ezt a mai napig nem tudnám megmondani, hogy ez egyfajta valami trükk volt, vagy miért csak az autóval történik meg ez.
Ezt mi kérdeztük a sofőrünktől, aki azt mondta, hogy higgyük el, hogy ő sem hitt benne, amíg ő maga ki nem próbálta. Az autókkal működik, hogy miért nem működik mással, erre nem kaptunk magyarázatot, de tényleg nagyon meggyőző.
Igen, pont ezt akartam szemléltetni. Igen, úgy kell elképzelni, hogy egyszer csak utazik az ember egy völgyben, teljesen lebetonozott aszfalt úton, vagy lát bal oldalt egy táblát, hogy ez a gravitációs helyszín.
Antigravitációs.
De anti volt? Nem
tudom. Hát anti, hiszen fölfelé gurult.
Igen, igen. Igen, azt mondom, Location of Gravity, vagy valami ilyesmi volt kírva. Na mindegy, szóval ide elhoztak, hogy ez egy különleges pontja. Ománnak is ezt látni kell. Ezt úgy kell elképzelni, hogy üresbe teszi az egyébként automata autóját a sofőr, kiszáll teljesen a patkára, kiáll, ugye se a kormány semmit nem fog, semmelyik lába nem írja a gázpedált, és magától hátrafele, tulajdonképpen domnak fölfele elkezdi visszahúzni a mágnesesség, vagy valami.
Csekkoltad, nem erbe volt?
Nem, teljesen N-be volt rakva az automata váltó, kiállt a sofőr, vagy ki is szállt a szájít például, igen. És ő is hátrafele a kinyitott ajtónak ment fölfele a hátrafele guruló autóval együtt.
Ennek utána fogok olvasni,
igen,
hogy ez hogyan működik, és miért csak az autókkal működik logikusan.
Igen,
hogy
próbáltuk azért tesztelni, hogy jó, igen. Akkor nézzünk meg egy vizes flakont, vagy egy almát, vagy egy aszfajon, de hát lehet, hogy az autóban lévő vas, az, ami egy kicsit közrejátszik ebben.
Igen, lehet, hogy mágneses tér, vagy mágneses erő a fenet.
Hogy egy műanyag palackkal nem mukszik.
Még egy programra lennék kíváncsi, amiért nagyon sokan mennek, például Egyiptomba, az pedig a búvárkodás, hogy Egyiptom turizmusának a jelentős részét kifejezetten a búvárturizmus teszi ki. Mennyire ajánljátok azoknak az utazóknak, akik merülés véget mennének ebbe az országba, tehát milyen az élővilág? Gondolom nem búvárkodtatok, de feltételezem, hogy információtok van róla.
Nem ez a jellemzője az ománi tengerpartnak. Az élővilága nagyon gazdag egyébként, azt megtapasztalhattuk olyannyira, hogy a reggeli és esti órákban a delfinek tényleg ott fickándoznak a parton. Ezt megtapasztalhatjuk, illetve a halak is nagyon jól érzik magukat, ezt is láttuk saját szemünkkel, hatalmasakat ugranak a vízből. Ez nem egy búvárparadicsom.
Ez a partszak az leginkább a hullámairól híres. Gyönyörű a víz, tehát ez az Indiai óceánnak egy része, csak itt a arab tengernek hívják az öböl miatt. Ugyanaz a türkiszkék méterekre lelátható csodatengervíz van, viszont hullámos, tehát ide ne a búvárkodni vágyok menjenek, hanem akik szörfőzni szeretnek, mert azt viszont nagyon jól lehet csinálni, és erre megvan minden lehetőség. Bérelhető szörfdeszka, oktatás ott közvetlenül a szálloda partján, úgyhogy erre nagyon, nagyon alkalmas. A búvárkodás talán ilyen szempontból kevésbé, bár biztos vannak nyugodtabb öblök, ahol lehet ezt is csinálni, itt mi nálunk inkább a hullámok voltak jellemzők.
Ne a búvárkodás miatt utazzunk Ománban. Viszont azzal kiegészíteném, akinek esetleg ijesztőek lennének a hullámok, hogy még arra is figyeltek, hogy ezen a szállodakomplexumon belül egy bizonyos partszakaszon viszont nagyon komoly hullámtörők vannak. Olyannyira, hogy akkor ez kisgyerekeseknek, úszni nem tudóknak, vagy akik félnek a hullámtól, ők is tudnak bátran fürdeni, úszni, élvezni a meleg tengert. Ahol nincsenek hullámtörők, ott tény és való, hogy a szép nagy tarajos hullámok, de bátran lehet bennem úszkálni, fürdeni, élvezni, ahogy a hullám kidob minket a partra.
Itt a beszélgetés végé felé néhány ilyen praktikus dolgot szeretnék még behozni, hogyha valaki kedvet kapott Tománhoz. Egyrészt, ahogy láttam, ugye többféle szálloda közül lehet választani. Ugye te is, Gergő, megnéztél többféle szállodát. Vannak itt bulisabbak, vannak nyugodtabbak, vannak nagyobbak, kisebbek. Egyrészt milyen a kínálat, és milyenek az árak, mert szerintem ez legalább annyira fontos, mint a látnivalók. Két dologra lennék kíváncsi. Egyrészt az út tekintetében, tehát repülés-szállás tekintetében nagyjából hol mozognak az árak, de legalább ennyire fontos, hogy egyébként, hogyha valaki kimegy a szállodából, akkor milyen árakra számíthat, hogyha mondjuk szeretne elmenni vásárolni, enni, inni, nem csak a szállodában szeretne vacsorázni, hanem kipróbálni mondjuk a városi éttermet. Erről beszélgessünk egy picit. Kezdjük a szállodákkal.
A szállodákkal, tehát ahova a legtöbb utasunk megy, és ahova a legtöbb szobakapacitással rendelkezünk, ez a bizonyos Havana komplex, ahol három szálloda van, kettő all inclusive, illetve egy félpanziós szálloda. Mindegyik ötcsillagos, tehát tényleg nagyon magas kategóriás, és valóban ötcsillagos szálláshelyek. Az all inclusive hoteleknek az ára az ilyen 550 és 600 ezer forint között van, ez tokkal, vonóval. Tehát ebbe benne van a repülőjegy oda-vissza, a transfer, a szállás hét éjszakára és az all-inclusive ellátás, valamint a magyar nyelvű idegenvezetők biztosítása. Tényleg ez egy olyan ár, ami azt mondom, hogy így a téli időszakban, tehát az egzotikus kínálatból ez egy egyedülállóan kedvező ár. Tényleg, hogyha figyelembe vesszük a magas szintű szolgáltatásokat. Ha valaki egy kicsit árérzékenyebb, nekik már 400 ezer forinttól van egy hetes komplett program. Ez a már korábban említett városi szállodában, ami négycsillagos kategóriájú, de egy nagyon-nagyon jó minőségű szálloda, és itt ez a bizonyos soft all-inclusive ellátás van.
Ami van, azt jelenti, hogy?
Hogy nincs alkoholmentes, alkohol nincs benne, de az alkoholmentes italok azok korlátlanul vannak. Ennek a szállodának is van egyébként tengerpartja, ahova naponta 6-szor transferbusz viszi le az utasokat, illetve hozza vissza. Egyébként a visszajelzések nagyon jók, nagyon pozitívak az utasok részéről. Tehát ebben a szállodában is medencék, bárok, minden megtalálható, csak az alkohol nem, és akkor ennek a kezdő ára 400 ezer forint. Tehát azt gondolom, hogy ez tényleg egy nagyon, nagyon kedvező és elfogadható ár.
De hogyha valaki szeretne alkoholt inni, akkor itt is van rá lehetőség, csak fizetni kell érte.
Itt nem.
Ja, itt nem, nincs. Ebben nincs.
Ebben,
tehát
ebben
nincs. Ez az alkoholmenteseknek valószínűleg.
Igen, igen, de okay. A szobában viszont lehet.
Szobában lehet.
A szobában lehet. Okay. Ezt legkésőbb a reptéren szükséges ezt az alkoholt megvenni. Hogyha a szállodán kívül megyünk, akkor nagyon-nagyon olcsó, nagyon kedvező árakkal találkozunk. Filléres tételek, mondhatjuk azt. Hogyha valaki a bazárba szeretne vásárolni, vagy szeretne helyi gyümölcsöt, vagy a kókuszt megkóstolni, hát ez pár száz forintos tétel, úgyhogy nem szükséges nagyon sok költőpénzt vinni. Hát kivéve, ha valaki autót szeretne bérelni, a fakultatív programokat, hogyha kint szeretné valaki fizetni, akkor arra természetesen kell egy elkülönített összeget vinni, de tényleg nagyon kedvezőek az árak kint.
Ezt a klasszikus ilyen kicsit dzsumbo és arab élelmiszer, zöldség, halpiac, ezt megtaláljuk Szeralában? Mert ez nagyon sokakat vonz. Amikor nem csak, tehát ugye van a turista piac, ahol nyilván lehet, ha jól tudom, füstölőből beszéltünk is a minden mennyiségben, meg különféle szuveníreket. Én például személyesen nagyon szeretem az élelmiszer, meg a helyi piacokat.
Én azt hiszem, hogy ilyen szempontból nem Szerala a legtökéletesebb választás, ahol aki nagyon vágyik egy ilyesmire. Se a bazárok, főleg nappal nem érdekes módon, a bazár valamiért este sötétedéstől kezd el élni,
hát
és szerethetővé válni.
Elsősorban, nem?
Voltunk délután nappal, marha uncsi volt, és majdnem minden zárva volt. Hogy mondjam, hogy ne bántsak meg senkit, de hogy jól értse, hogy mit kell itt találni. Tehát, hogyha elhagyja az ember csak úgy a rizortot, hosszú ideig leginkább homokot, kopár területet fog látni és tapasztalni, de ezen túl kell lenni. Tehát ez egy 20 percnyi autózással ez legyűrhető. Olyan ember menjen szerintem, vagy olyanok utazanak ki, akiknek van kedvük a havas, latyakos minuszokból 6 órányi utazással a világ egyik legcsodálatosabb paradicsomi körülményei között lenni hirtelenjében. Gyönyörű, tiszta, rendben tartott tengerparton napokon keresztül élvezni azt, hogy semmi gondja nincs az életben éppen. Ez erre a 6-7 napra eszik, iszik, alszik baromi kényelmes, gyönyörű szobákban. Nagyon elviselhető egyébként jelen pillanatban még az embertömeg, ha úgy tetszik. Tehát nagyon szellős, nagyon nagyok a terek, nagyon, nagyon élvezhető, és érdemes kimozdulni is, de szóval amit te kérdeztél, tehát nem az, amikor hát még vacsora előtt kiszaladok egy kicsit, mert ez nem kiszaladós, az ez valahol egy sivatagi körülmények között egy létrehozott paradicsom lett felépítve itt, meg tippelhetetlen, tehát több ezer szobával, több mint másfél kilométeres tengerparti szakasszal, öblökkel, hidacskákkal, pálmafákkal, ez az gyönyörű tisztasággal, és ami nagyon fontos, hogy tényleg azt kapod, amit a fotókon látsz, és nem az van, hogy kimész a partra, és azt látod, hogy szétdobált kólás koncertdobozok és sörös kupakok, és ez az. Nem, itt rend van, tisztaság van, élmény van, de nem a városi része azért nem a legfejlettebb, vagy besétálhatóbb, ha én mondhatok ilyet.
Abszolút, ez így van. Ha valaki tényleg esténként az a vágya, hogy sétálgasson a bazársoron és az üzletek között, akkor itt lehet, hogy egy kis csalódás éri, de hát mi azt szeretnénk, ha nem érné csalódás, ha nem tudná.
Illetve bocsánat, de nagyon fontos, hogy ezen a bizonyos rizorton belül igenis létezik egy önálló kis városka tulajdonképpen, tehát sétálni tiszta, nyugodt, fantasztikus körülmények között kisboltokkal, éttermekkel igenis lehet, csak ez az egyik szá, mondjuk a három századából az egyiknek a végétől a másiknak a végéig egy kialakított parti sétányon megteheti, ugyanis ez létezik, csak nem vegyülni a helyiekkel.
Nem az a klasszikus, bazáros, üzletes, városi hangulat, amit esetleg szalalában megtalálunk. Egyébként tényleg ez egy olyan hosszú tengerparti sétány, én kipróbáltam, tehát sietős léptekkel a két szélső szálloda között 20-25 perc gyaloglás. Tehát, hogy ez akár lehet program valóban, hogy végigjárjuk, de valóban nem az a bazár élmény, vásárlási élmény éri itt az utast, mint amit esetleg más arab országban megtapasztal.
Hát ezt tudjátok, hogy a tenóra tudod, meg akik a podcastet hallgatják, az rólam tudják, hogy én szeretem a nyakamba venni a világot, amikor elutazok valahová, nem csak télen, hanem nyáron is, de el kell fogadni, hogy nem mindenki vágyik erre. Az utazók jelentős részének ez tökéletesen, sőt, még azon túlmutatóan is megfelelő, amire elmenni, meleg legyen, ne legyen túlságosan messze, ne kelljen átszállni, ne legyen időeltolódás, szerintem legalább ennyi.
Igen, három óra
mindösszesen. És azok a programok, amik meg elérhetőek, azok meg azt gondolom, hogy egy egyhetes nyaralás utazásra a legtöbbeket, sőt, még nem az, hogy tökéletesen kielégítik, hanem még túl is mutatnak az elvárásokon. Kellenek-e oltások? Másik még itt egy picit visszatérve, itt a beszélgetés elején szóba kerültek a félelmek, meg a parák. Ugye ez a klasszikus egyiptomi hasmenéses, gyomorrontásos probléma, amire ugye azt mondják, hogy nem tudsz ellene tenni, ezt mindenképpen meg fogod kapni, és akkor elkezdett szedni az antinált, ami meg gyakorlatilag kipucol belőled mindent. Mire kell számítani ilyen szempontból, illetve bármilyen egészségügyi előkészületre szükség van-e?
Nem szükségesek az oltások, tehát nincsenek kötelező oltások, nem kell arra felkészülni, hogy az általad említett kötelező hasmenéses megbetegedéstől itt tartani kéne, vagy hallani kell, de nem is hallottunk utasoktól sem, hogy bármi ilyen jellegű probléma lett volna. Tényleg nagyon nagy a tisztaság, és ezt nem csak a rizorton belül tapasztaltuk meg, hanem azon túl is, tehát ott a beduin sátra környékén is volt vacsora, teljes nyugalommal fogyaszthatta mindenki, nem kellett tartani ilyen jellegű problémától.
És akkor, hogyha már itt szóba került az evés, meg a gasztrómia, akkor szerintem térjünk erre rá, így a beszélgetésnek a legvégén, mert nekem ez egy nagyon fontos pont, de szerintem a legtöbbeknek nagyon fontos, hogy milyen...
És ez nagyon fontos is szalalában is egyébként, hogy nagyon, nagyon kiemelendő, majd fogok föltenni, még nem volt egyszerűen időm rá, de volt, hogy forgatunk kifejezetten ételekről. Egyrészt van 3-4 féle étkezési lehetőség, helyszín ott a resorton belül egy-egy szállodához kapcsolódóan.
Ez arab konyha, vagy inkább európai?
Teljesen európai, teljesen világkonyha van.
De ha valaki az arab konyhát szeretné, akkor...
Az is van. Uh-huh. Tehát van a pizza szeglettől, a sztékeken át, a francia ratatouille-on keresztül, a
grillezett zöldségek, tehát...
Igen, vagy humuszok, mindenféle ilyen szószok, mártogatók, stb. Elképesztő választék, mindig frissen hozzák, mindig feltöltik, tehát végig ehetetlen, csodálatos kajákból álló dolgok vannak.
Mármint, hogy nem lehet végig enni, nem pedig, hogy ehetetlen.
Ja, nem, úgy értem, hogy nem lehet végig enni az egész.
Nem kell sokat tenni napközben, és akkor marad helyestére.
És aztán vannak még tematikus vacsora estek, tehát ahol csak annyi dolgod van, hogy te bejelens, hogy te majd a 105-ös szobából holnap szeretnél ott lenni azon, és akkor van egy kis indiai vacsora est volt, hogy halest volt, és vannak persze azért fizetős olyan extra, különleges vacsora estek is, amik valami kis, de most úgy kell elképzelni, hogy mondjuk egy nagyon-nagyon drága 12.000 forint per fő, de azért olyan vacsorát kapsz külön kiszolgálással, választékkal, hogy lefordulsz a székről. De van ugyanez ingyen is megvan, hogyha tematikus vacsora este akarsz részt venni. Mi többen is voltunk, fogom majd föltenni a videókat az Insta oldalamra, hogyha valakit ez érdekel, mert tudom, hogy sokakat nagyon érdekel, hogy milyen típusú kaják vannak. Itt majd gyönyörködhet mindenben.
Ez nagyon fontos pont. Egyébként 12.000 forint most lehet, hogy így kimondva soknak tűnik, de bármilyen magyar étteremben, hát, legyen az Budapest vagy vidék, többet fizet. De ennyivel nem muszáltok meg azért a szállodakínálatával, mert láttam, voltatok azért a lakásétteremben is, ahol tevehúst szolgáltak fel. Én ettem Ausztráliában tevehúst, én nem bírtam meg.
Mert kengurut ettél ott?
Ott kengurus pizzát ettem, ami így elég rosszul hangzik, de azért elmondom a hallgatók kedvéért, hogy Ausztráliában a kenguruk azok elképesztő módon túl vannak szaporodva, tehát sajnos lövik ki az állatokat, mert már gyakorlatilag veszélyt is kárt jelent az
életek többi részére. Tudnak boxolni is.
Tudnak boxolni, igen, és hát ugye a kilőtt állatoknak a húsát azt meg sokszor pizzán szolgálják fel. Na mindegy, szóval én ott Ausztrália középső részén ettem teve sztéket, ami ehetetlen volt, elvághatatlan, elrághatatlan, cserébe 25 dollárt kellett fizetni érte. Itt milyen volt a teve hús? Egy kicsit elborzasztó.
Én egy kockát ettem belőle, de azt mondják, hogy nem rossz, de nem valóban egy elég száraz, igen, ilyen pörköltszerű.
Nem volt egy maradandó.
Száraz, mi kétszer is ettünk, mert a sivatagi túra végén is meg lehetett kóstolni a tevehúst, volt más is, tehát aki nem szeretné megkóstolni, nem marad éhen. Kicsit rágós, marhahúsra emlékeztető, amikor mi ezt a pörköltes változatát ettük, akkor ott azért kicsit zsírosabb részek is voltak. Nem egy kellemetlen élmény egyáltalán. Nyilván ezzel kapcsolatban is kicsit averziónk van, de leginkább a marhahúsra, egy szárazabb marhahúsra emlékeztető ízvilágra lehet számítani.
Jó, tehát inkább exotikum, mint gasztronómiai élmény. Tehát ezt ki kell próbálni, de lehet, hogy nem viszel haza nagyobb mennyiséget szállítani.
Lehet, hogy valakinek a kedvencévé válik. Mi tényleg a szálloda kínálatában tobzottunk, mert az valóban fantasztikus. És tényleg világkonyha, de az a közel-keleti, illetve az indiai konyha erős hatásával, és aki szereti ezeket az ízeket, tényleg meg tudja kóstolni, és fantasztikus. Fantasztikus. És Gergő által említett tematikus estekből én ezt a seafood, tehát a hal és tenger gyümölcsei vacsorát emelném ki, ami egészen fantasztikus. Tehát, hogy a tenger gyümölcseinek olyan tárháza, és annyi féle módon elkészítve, hogy aki szereti, hát a mi csapatunkból mindenki szerette, és nagyon-nagyon lelkesen fogyasztotta.
Nekem azt mondja, ezeken a helyeken, tehát két menekülőt mindenkinek van. Az egyik a pizza, ami mindenhol elérhető, a másik meg, hogyha az ember nem csinál mást, mondjuk nem szereti az arab konyhát, vagy nem tudom, nem akar hamburgert enni, egy hétig, ha csak tengeri ételeket eszik, az szerintem már tökéletesen kielégít mindenki. Aki szereti a halat.
Tematikus estekhez még ráadásul egy klassz est is kapcsolódik, tehát bulizással párosul, nem néma csendben eszegetünk a pálmafák alatt, hanem azért egy halvacsora a tengerparton,
élőzenével,
bulival, elképesztő hangulata van az egésznek.
Na, hát szerintem egy kertcsinálónak, mert több is volt ez, mint kertcsináló. Szerintem mondd el nyugodtan, Nóra, hogyha valakit érdekel, hogy felkeltette az érdeklődését, akkor az árakról beszéltünk, hetente többször, meddig, mikor érdemes menni, tehát hogyan álljon neki valaki egy ománi út megszervezésének.
Tehát egészen április 6-áig mennek a csártereink, ugye említettük, hogy november 24-én indult, minden pénteken, kellemes hajnali 5-ös indulás, visszafelé pedig délután indul a gép, tehát valóban egy hetet lehet teljes pihenéssel tölteni, utazással, este érkezik haza 8:30-kor a repülő, tehát még akik vidékre tovább utaznak, még ők is aznap hazaérkeznek, tehát ez minden pénteken megy, ugye említettük, hogy közvetlen charterjárattal, úgyhogy bízunk benne, hogy az elkövetkezendő hetekben is ennek nagy sikere lesz. Egyébként az ünnepi időszak teljesen tele, tehát még a január első hete is tele van, tekintettel a hosszú téli szünetnek, úgyhogy a gyerekes családok nagy számban utaznak ilyenkor. Szépen telnek a helyek, de azért még van, és a tavaszi szünettel végződik. Tehát aki még mielőtt itthon beköszönt a nyár, még egy jót fürdene a melegben, nekik is van erre lehetőségük.
Én így lezárásképpen mondjak még annyit, hogy nem várt élményben volt részünk, azt kell mondjam, és ezt többekkel beszéltük, hogy én tényleg jó ideje nem éreztem még magam ennyire jól, és tökéletesen, hogy minden klappoljon. Tényleg mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy árértékarányt is figyelembe véve nagyon-nagyon megéri az, hogy ilyen gyorsan, ennyire más világba csöppensz, ahol ennyire kiszámítható, és ennyire faszán működik minden. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok az IBUS-nak, köszönjük szépen, mert hosszú ideig tartó maradandó élménnyel gazdagodtunk.
Úgy gondoljuk, hogy te tényleg hitelesen mutattad be és mutatod be a leendő utasainknak. Örülünk a sok-sok élménynek, illetve az utasok visszajelzéseinek is, és nagyon bízunk benne, hogy ez egy sikeres úti cél lesz, és nagyon sokan megszeretik ezt a desztinációt.
Szerintem tökéletes zárszó volt mindez a beszélgetéshez. Egyébként egyrészt a Road Movie-nek a Facebook oldalán lesznek majd képek Omárról, meg akár erről az útról is, hogyha küldtök nekem, akkor mindenképpen fel fogom tenni. Illetve a hírlevélbe, aki már feliratkozott, az megkap a beszélgetésnek a teljes kivonatát linkekkel, meg az összes említéssel, ami elhangzott, úgyhogy hát aki feliratkozott, az már szerintem ma reggel megkapta, aki meg majd most fog feliratkozni, az meg a következő adásnál fogja a további adásoknak a tartalmát egy kivonatban megkapni.
Köszönjük.
Egy kicsit áradozhattunk erről az élményről, mert tényleg úgy volt.
Igen. Még nagyon friss, úgyhogy örömmel tettük.
Igen, igen. Hát a színeteken látszik, hogy még nagyon friss. A Gergőnek a hangja már kezdett egy kicsit rendbe jönni, mert egy kis hangszergyulladással küzdöttél az út alatt is, de szerintem tökéletesen lehoztad
a műsort. Alakulgatok, igen. Jót tesz a show.
És akkor, mint minden vendégnek, nektek is szeretném a verbális köszönetem túl megköszönni, hogy itt voltatok. Szeretnék átadni egy-egy 20 000 forintos CEVE utalványt.
Jó, köszönjük szépen.
A számotokra,
szépen.
Amit most kivételesen fizikai formában nem fogok adni, hanem online fogom nektek átküldeni a jövő hét folyamán. Ez egy-egy 20 000 forintos utalvány, amit egy CEVE fotókönyvnek az elkészítésére, vagy bármilyen más CEVE termékvásárlására fel tudtok használni, és hát, hogy láttam a képeket, szerintem akár ebből az ománi élményből is lehetne egy fotókönyvet csinálni.
Ez biztos így lesz, nekem is ez jutott egyből eszembe, nagyon köszönjük, és tényleg olyan klassz képek készültek, hogy érdemes akkor ezt papír.
És Ománban nagyon megszerettük a CEVE-ket. Már elnézést kérek érte.
Nem, egy szó vicc, hogy minden adásba kell. Jó, úgyhogy akkor ez utalványt átküldöm, mert te készítsétek el a fotókönyveteket.
Köszönjük szépen. Mi is.
Kedves Road Movie hallgatók, ezzel az adással most már tényleg lezárul a 2023-as Road Movie szezon. Köszönöm, hogy egész évben velünk voltál, követtél, megosztottál minket, és talán már a hírlevélre is feliratkoztál. Ha esetleg mégsem, akkor a weboldalon megteheted, így jövőre is minden adásról részes leírás fogsz kapni, az összes fontos említéssel, linkekkel, na meg egy CEVE utalványt is, amiből vadonatújak érkeznek éppen napokban. És már most mondom, hogy nem lesz hosszú a szünet, hiszen rengeteget dolgoztunk a 2024-es adásokon, talán még soha ennyit korábban. Szóval én már tudom, hogy egy csomó izgalmas vendég és sok újdonság vár rátok a tavaszi évadban, ami március elején indul majd, de egy extra adásra is számíthattok februárban saját élményekkel, amivel kapcsolatban nem is olyan sokára indul a Road Movie Live a közösségi oldalakon. Addig is boldog karácsonyt és egy tökéletes új évet nektek! Sziasztok!
A mai mozi véget ért. Reméljük tetszett a beszélgetés. A Road Movie Podcast vendégek életre szóló élményeit támogatja a CEVE fotókönyvek gyártója a CEVE, és a biztonságos utazások szakértője a Cherisk utasbiztosítás. Köszönjük, hogy velünk vagy. Hallgass minket legközelebb is. Addig pedig találkozzunk közösségi csatornáinkon, mesélj barátaidnak is a nálunk hallottakról, és ne feledd, Road Movie, a te utad. Sziasztok!